pozitív energia, pillantás a villanyautók világába. Trendek, üzemben tartási tippek, költségek és megtakarítások a vásárlástól az állami támogatásig. Hitelesen az e-mobilitásról.
Jó napot kívánok, röviden műsorunk tartalmából. Nincs energia Európában, az áramára is megsokszorozódott. Ha így megy tovább, a kőolaj után a gázellátás is luxus lehet. Pedig a földgázra a fűtésen kívül szükség van az iparban, az áramtermeléshez és az autókat is hajthatnánk vele. Helyette jönnek a villanyautók számolatlanul 2035-től kezdve. Aztán. A nyáron új mérföldkőhöz érkezik a Renault. Begördül a magyar utakra a cég első, kifejezetten villanyautó platformra épülő kocsija, az E-Tech Megane. A tisztán elektromos hajtású jármű kétféle akkucsomaggal és teljesítményszinttel kerül gyártásba, akár 450 kilométeres is lehet a hatótávja. Végül. Ontani kezdi új modelljeit a Seat Premium márkája a Cupra. A Terramar névre hallgató sportkupé, SUV, belső égésű motorokat és konnektoros hibrid erőforrást kap. A plug-in hibrid hatótávja szédületes, eléri a 100 kilométert, és nem mellesleg Magyarországon a győri Audi-gyárban készül. Önök a Pozitív Energia című magazinunkat hallják, Varjú Frigyes szerkesztő műsorvezetővel. Mindjárt kezdünk.
Pozitív Energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Szinte még meg sem száradt a tinta az Európai Bizottság által aláírt dokumentumon, melyben meglepő módon zéró kibocsátásúnak minősítették az atomenergiát és a földgázt. Az Európai Parlament mindjárt két frakciója is támadni kezdte a döntést. Pedig energia egyre kevesebb van Európában. A súlyos gazdasági károkat okozó kőolaj embargó után várhatóan az orosz földgáz vásárlása is valamiféle korlátozást vethet ki az EU. Az elektromos áram már eddig is nagyon drágult, ráadásul nem kiszámítható a mennyisége egyes tagországokban, miután jelentős részben megújuló forrásból származik. Az atomerőművek további működéséről pedig hallani sem akarnak a kormányzati pozícióba került zöldek. Mindenek ellenére az elektromos autók gyártására való átállást 2035-től kötelezővé tennék Európában. Pedig ma úgy néz ki, hogy áram nem lesz sokkal több, és ki tudja, mi lesz az olajjal, a gázzal. Terítéken a gáz, amelyet nem csak elégetni lehet és autót hajtani, de villamos áram termelésnél egyelőre pótolhatatlan. Vendégünk a gázautózás hazai szakértője, Domanoszky Henrik. Szervusz!
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat! Mindez, amit elmondtál, sajnos nagyon súlyos, és talán még ennél is súlyosabb. Ehhez egyébként érdemes hozzátenni, hogy Európa, vagy az Európai Unió energiafelhasználása globális szinten az elenyésző, körülbelül 6%. Ennek ellenére úgy tűnik, mintha velünk akarnák meghozatni azokat az áldozatokat, amelyeket egyébként a föld túlsó felén egyáltalán nem akarnak meghozni, sőt, ezzel szemben lényegesen nagyobb kibocsátás növekedéseket láthatunk, mint amelyeket mi itten Európában meg tudnánk spórolni.
Hát igen, amit mondasz, azért fontos, mert ugye semmilyen hírben, általunk elérhető hírben nem szerepel Fekete-Afrika vagy az arab országok, sehol nincs szó zéró kibocsátásról, kötelező elektromos autó gyártásról vagy vásárlásról.
Sem Ázsia, sem Dél-Amerika, sem egyébként Észak-Amerika, sem sehol. Ez a fajta erőszak, ez nem tűnik közeli jövőben megvalósulónak.
Nekem egyébként van egy sajátos teóriám, nem fárasztok ezzel persze senkit, de azért rámutatnék, hogy az egész őrület itt valamikor a Volkswagen elleni amerikai támadással indult, ne felejtsük el a dízel botrányt. Mondva csinál a dologról van szó, annak ellenére, hogy bizonyítható, hogy volt csalás, mert hogy a többit nem vizsgálták. És tudva előleg az amerikai autóipar lényegesen gyengébb teljesít technikailag, mint a német. Érdekes módon ott minden rendben van.
Igen, illetőleg az a fajta piacnyerés, amiben a Volkswagen, illetőleg azért a BMW Mercedes is vitézkedett, az nem volt meg az amerikaiaknál. Tehát a dízel, kis dízel motorokban ők egyáltalán nem voltak otthon, mai napig nincsenek otthon.
Az erőltetett e-mobilitás a háború, amit most az alapanyagos energiahordozók körüli összeomláshoz vezethet nagyon könnyen. Az atom és a szén démonizálása, Ez elég sorba rakva, elég fura tendenciát jelez. Többek között a mai napon megjelenő új hírre, hogy a globális minimáladót szeretnék ráerőltetni a fehér Európára.
Ebbe a pontba éppen nem mennék bele, de az összes többi az viszont nagyon elkeserítő. Tehát azok a tendenciák, amelyek egyébként régóta szelektálnak, mit veszünk figyelembe, mit nem veszünk figyelembe, és mi alapján hozzuk meg a szabályozókat, és az európai autógyártást egy nehéz helyzetbe hozó, kibocsátás csökkentő pályára helyezték, amivel nem csak az a probléma, hogy őrületes pénzeket kellett investálni fejlesztésekbe, hanem az is, hogy ez természetesen megjelenik az eladott termékek árában. A nagyon rövid idő alatt azt láttuk, e-mobilitás nélkül is, hogy az autók pillanatokon belül kétszeresére drágultak. Eltűntek a kis autók, eltűntek a belépő kategóriájú alsó középosztálybeli autók, mind annak köszönhetően, hogy olyan intézkedéseket erőltettek rá az autógyártókra, amelyek keretében nem lehetett már járművet tovább gyártani. Itt elsősorban az Euro 6 és az Euro 6D bevezetésével borzasztó sokat romlott az autóhoz jutásnak és a mobilitásnak a feltétele, aminek következtében elképesztő sebességgel elindult az autók öregedése. Az autók öregedése nem csak a volt szocialista országokban már katasztrofális, több mint 15 év az átlag életkora a járműveknek, hanem most már a nyugat-európai országokban. Cikkeztek arról, hogy soha nem láttak ilyen mértékű öregedést például a német autópiacon, ahol már egyébként a veteránkorú autó az egy teljesen normális közlekedési eszköz, soha nem volt ilyen.
Eközben ugye az Európai Tanács és az Európai Parlament bőszen dolgozott azon, és sajnos meg is hozták a döntést, hogy 2035-től kivezetik a belső égésű motorokat Európában, kizárólag villanyautót lehet majd gyártani és vásárolni. Ez azért érdekes, mert miközben ugye említettem, hogy az atomenergiát és a gázt az Unió szerint zéró kibocsátásúnak tekintik, aközben pedig ez történik, és Németországban egy nagyon magas, fontos eseményen a pénzügyminiszter azt jelentette be, hogy Németország nem támogatja az Európai Unióban határidőt vezessen be a belső égésű motorok kivezetésére. Indoklásul azt mondták, hogy a piacgazdaságot a technológiai nyitottság élteti, az ökológilag fenntartható gazdaság kialakítása eleve hatalmas feladat, nem szabad még nehezebbé tenni egy lehetséges technológia kizárásával. És akkor itt megemlíti, hogy vannak olyan infrastruktúrális adottságok, amelyek miatt még évtizedekig nem lehet elterjeszteni az elektromobilitást. Ráadásul vannak olyan lehetséges alternatív üzemanyagfajták, többek között a mesterséges üzemanyag vagy a gáz, amellyel ez a váltás elodázható lenne.
Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az látszik szerencsénknek, hogy a német jelzőlámpa koalícióban van olyan párt is, amelyik érti, hogy mit jelent az iparnak az életben tartása, egyébként pedig a közlekedés az, és az energetika az milyen rendkívül érzékeny szisztéma. Az FDP-nek az ilyen típusú hozzáállását azt figyelemmel kísérhetjük egy ideje. Valószínűleg az ő választási eredményüket ezt nagyon erőteljesen megalapozta, hogy kategórikusan elutasítottak már a választást megelőzően minden nemű őrült zöld megoldást, ami az úgynevezett zéró emisszió irányába sodort volna minket. Azért mondom, hogy úgynevezett, mert ugye itt a probléma az, hogy mit veszünk figyelembe. Ha csak azt nézzük, hogy mi a kipufogó kibocsátás, az egy rendkívül kis szelete a teljes energia átalakítási folyamatnak. Nem szabad elfelejteni, hogy a mozgás, ugye a közlekedés, az áru és az ember szállítása, mobilitás, ez egy energia átalakítási folyamat, amikor az energiahordozót átalakítjuk mozgási energiává. Na most kiragadni csak a járművet, mint az energia átalakítási folyamatnak egy részét, ez ugye egy fizikailag a fizika törvényeit gyakorlatilag figyelembe nem vevő hozzáállás. Egy olyan hozzáállás, ami olyan problémákat eredményez, amelyeket vizionálhatunk a jelenlegi zöld terror nyomán, ami remélhetőleg nem fog bekövetkezni.
Miután gáz van terítéken itt a beszélgetésünkben, előre bocsátom a következő idézetek elé, hogy az elmúlt egy-két napban olyan hírek láttak napvilágot, hogy Hollandia, Németország, Ausztria, Csehország beindítja a már kikapcsolt széntüzelésű elektromos áramot előállító üzemeiket, mert hogy gáz kevés van, és még kevesebb várható. Tehát nem a atomerőműveket kapcsolták vissza, hanem a szenes erőműveket. Szóval itt van egy pont 3 éves hír az ADAC német autóklubtól, amely következőt mondja ki. A földgázüzemű autó messze megelőzi az elektromos autót környezetvédelmi szempontból. Azt mondja, a legjobb életciklus adatokkal a földgázhajtású és a hidrogénüzemű járművek büszkélkedhetnek. Ha a németországi energia mixet vesszük alapul, tehát amikor nem csak atomerőműből vagy napi szélerőműből kapjuk a elektromos áramot, hanem szenesből, és ugye ez most még inkább így lesz, akkor 127 000 kilométerig a környezetszennyezése, az elektromos autóval szembeni környezetszennyezése eltűnik a benzinesnek. Tehát magyarul elmondom még egyszer, hogy érthető legyen, hogy a jelenlegi németországi energia mix alapján egy kompakt kategóriás elektromos autó 127 000 kilométerig megtétele után lesz kevésbé környezetszennyező, mint egy benzines autó. Ha egy 100%-os megújuló forrásból származó árammal tápláljuk ezt az autót, akkor is 37 000 kilométernek kell eltelnie addig, hogy átvilleljen a mérleg nyelve. A dízelnél pedig ez 219 000 kilométert jelent, addig mehetünk a dízellel, mire tisztábbá válik vele szemben az elektromos autó. Hogyha 100%-os elektromos árammal működtetjük ezt a tiszta árammal az elektromos autót, akkor is 40 000 kilométerig mehet a benzines, a dízelautó, mire ugyanolyan tisztaságú lesz az elektromos autó. Hát ez hajmeresztő szám.
És ezeket a kimutatásokat az ADAC nem csak 3 éve, hanem jóval korábban, és az elmúlt években sorozatosan megtette. Egyébként az, hogy 0%-os CO2-kibocsátású legyen a villanyáram, ilyen nincs. Ugye az úgynevezett megújuló áramforrások, nevezetesen a vízerőmű, a szélerőmű, a naperőmű, ezek nek, mint infrastruktúra fejlesztésnek van egy nagyon komoly CO2 felhasználása. Tehát innentől fogva az soha nem lesz egészen nulla.
Az akkumulátornál ugyanígy, hiszen az elektromos autónál a legkörnyezetszennyezőbb munkafázis az akkumulátorgyártás.
Érdekes számot érdemes mindig szem előtt tartani. Egy mai villanyautóban megközelítőleg egy fél tonnányi akkumulátort közlekedtetünk, ami hát ugye használja az útjainkat, használ minden energia szempontból rossz, de fél tonna. Annak a fél tonna akkumulátornak az előállításához körülbelül 250 tonnányi bányászati teljesítményre van szükség. A 250 tonnányi bányászati terméket, azt utána fel kell dolgozni, minek után elszállítottuk a feldolgozóba, ennek több mint 80%-a, inkább 85%-a Kína. Kínából meg el kell tudni szállítani a végső termelő helyekre. Nyilvánvalóan, ha egy nyersanyagot Afrikából Kínába szállítunk, majd Kínából a félkész terméket Európába, az egy őrületes szállítási teljesítmény is. Ezeket a mérlegbe mindenképpen bele kellene helyezni, és nem csak azt figyelni, hogy egyébként van-e kipufogó, vagy nincs kipufogó azon a járművel.
Azt mondja az ADAC, hogy a hagyományos robbanómotoros járműveket nem szabad még hosszúig leírni, mert az esetükben bioüzemanyag bekeverésével kifejezetten magas hatékonysággal lehet csökkenteni a környezetvédelmi lábnyomot, utalnak a gázüzemű hajtásra. Akkor, amikor nincs gáz Európában, akkor gázüzemű hajtásról sem nagyon beszélhetünk, gondolom én, de akkor elektromos hajtásról sem, hiszen nincs elektromos áram sem, hiszen nem tudunk elektromos áramot termelni gáz nélkül ma Európában.
A gázzal kapcsolatosan két dolgot érdemes megfontolni. Az egyik, hogy nyilvánvalóan most van egy erős húzavona Európa és Oroszország között.
Hol... És az Egyesült Államokat ne felejtsük el ebből
igen,
a körből.
De az majd mindjárt jön. Az egyik az, hogy az egyik nem akaródzik venni, a másik nem akaródzik szállítani, mikor melyik az erősebb. Gyakorlatilag a föld felhasználása az körülbelül ugyanannyi most, mint egy éve, két éve lett, nem beszélve a pandémiáról. Most egy szállítási útvonal átrendeződés zajlik. Az oroszok inkább elkezdtek Ázsia felé szállítani, akik meg idáig Ázsiába szállítottak, az elkezdenek Európa felé többet szállítani. Nem arról van szó, hogy nincsen gáz. Arról van szó, hogy ahhoz is kell egy erőteljes infrastruktúra, szállítókapacitás, fogadókapacitás, újragázosítókapacitás, stb., hogy az eddigi oroszoktól csövön érkező gázmennyiség helyére cseppfolyósított földgázt tudjunk betenni. A közlekedési célú felhasználás az pedig ma egyre inkább az LNG alapú, tehát a cseppfolyósított földgáz alapú, a nehézgép járművek hajtására szolgál, ahhoz egyébként nem sok köze volt az orosz csővezetéken érkező gáznak, nyilván az oroszoktól érkezett LNG is Európába, de az nem annyira jellemző, és azt könnyebben tudjuk pótolni. Tehát én azt gondolom, hogy ezt nem kell feltétlenül figyelembe venni, amikor a közlekedésben egy kicsit átoljuk a potmétert a gázüzem irányába. A gázüzem biztosíthat egy káros anyag kibocsátás mentességet, és mellette csökkenti a CO2 kibocsátás mértékét. És a gáznak van egy nagyon jó tulajdonsága, hogy a megújuló összetétellel nagyon könnyen csökkenthető az az úgynevezett CO2 tartalom, amit a kilométer teljesítményhez hozzákapcsolunk.
De van egy támadható része azért ennek a gázhajtásnak. Ugye itt az ADAC is azt mondja, hogy egy mezőgazdaság eredetű bioüzemanyagot hozzákeverve biometánt még jobban növelhető a környezetvédelmi hatékonysága a gázhajtásnak. Igen, ám csak most éppen élelmiszerválság előtt áll a világ, és minden négyzetkilométer termőföldre szükség van, hogyha üzemanyagra használjuk újfent a mezőgazdasági művelési területeket, akkor nagyon sokat ártunk magunknak.
Ez azért nem állja meg a helyét, mert a biometán, illetőleg a biogáz előállítása az sosem volt élelmiszer konfliktus forrása. Ezek mindig veszteség vagy hulladék alapúak, vagy akár a szemétlerakók, vagy akár a szennyvíztelepek, vagy bármilyen trágyából előállított, úgy, hogy egyébként a trágyának az értékes tápanyag része, amit ki lehet hordani a földekre, az nem vész el, az nem alakul át az energiahordozóvá, az megmarad, azt visszanyerjük, vissza tudjuk vinni.
Az első 15 percben ugye beszéltünk itt a háttérről, meg konkrétan az üzemanyaghajtásról, illetve a gázhajtásról. Hogyan látod a most kialakuló helyzetet autópiaci szempontból? A gázhajtásnak nagyobb lehetősége lesz-e a közeljövőben általánosan elterjedni, mint korábban, annak kapcsán, hogy van ez az egész gáz ellátás körüli mizéria, illetve az, hogy az Európai Unió szeretne 2035-től szakítani a belső égési motorokkal.
A belső égési motorokkal az Európai Unió önmagában nem fog tudni szakítani. Az Európai Unió belső piaca az viszonylag kicsi a teljes globálishoz képest, és ezt tudomásul kell venni, a világ többi része az továbbra is belső égésű motorokkal hajtott járműveket fog használni, az esetben is, ha Európa egyet sem vásárol továbbá. Emiatt ugye az egész kompetencia kérdés nagyon fontos, ami miatt az FDP azt mondja, hogy nem szabad beleállni ebbe a betiltjuk a belső égésű motor használatát kérdésbe. A gázhajtás ezen belül pedig a jövőben is nyújtja azt az előnyét, amit ma azt lesz számítva, hogy az elmúlt években legalábbis az LNG infrastruktúra a nehézgép járművek hajtására, majd utána a hajók hajtására szép lassan el fog terjedni majd a vasúti közlekedésben. Ezek az infrastruktúra rendelkezésre állások természetesen a piacát teremtik meg a járműgyártásnak is.
Nagyon köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önök Domonszky Henriket, a gázautózás hazai szakértőjét hallották. Műsorunk első része véget ért. Maradjanak velünk, a hírek után folytatjuk.
Pozitív energia. Pillantás a villanyautók világába. Trendek, üzemben tartási tippek, költségek és megtakarítások a vásárlástól az állami támogatásig. Hitelesen az e-mobilitásról.